Kérdeztem, hogy mit érdekli a Jeffersonékat. Josie azt mondta, hogy igenis érdekli, és azt is mondta, hogy soha nem bocsátja meg Rabinak, ha összezűröli a dolgokat. Ekkorra már odaértünk Rabbi szobájához. Persze nem találtuk, de látszott, hogy közben járt ott, mert a ruha, amit este viselt, ott feküdt egy széken. Josie bekukkantott a szekrénybe, és azt mondta, szerinte a régi fehér ruháját vette fel, rendes körülmények között fekete bársonyruhába öltözött volna át a spanyol táncunkhoz. Alaposan dühöngtem Rabira, hogy így vízben hagyott. Josie minden tőle telhetőt megtett, hogy lecsillapítson, azt mondta, hogy majd ő maga táncol. Nehogy Prescott valamennyiünkre megdühödjön. Sietve elment és átöltözött, majd előadtunk egy tangót. Eltúlzott stílus és egész mutatós, de igazán nem túl megerőltető a bokának. Josie remekül viselkedett, mert fájdalmai voltak, láttam. Utána megkért segítsek neki lecsillapítani Jeffersonékat. Azt mondta, ez fontos, természetesen megtettem, ami tőlem telt. Harper főfelügyelő bólintott. Köszönöm, Sarur, mondta. Magába pedig azt gondolta. Azt elhiszem, hogy fontos volt. 50 000 font, figyelte a kecsesen távozó Raymond Starrt. Lement a terasz lépcsőin, útközben felszedett egy háló teniszlabdát és egy teniszütőt. Jeffersonné szintén teniszütővel a kezébe csatlakozott hozzá, és együtt mentek a teniszpálya felé. Elnézést kérek, uram, Higgins őrmester kisé ziálva állt meg Harper mellett a főfelügyelő felhívott gondolataiból. Éppen most érkezett az üzenet az ön parancsnokságáról, uram. Egy munkás ma reggel bejelentette, hogy kora reggel tűzszerű fényt látott. Fél órával ezelőtt kiégett autót találtak Venn kőbánya közelében, körülbelül 2 mérföldnyire innen. Szénné égett, holttest van benne. Harper kemény vonású arca elvörösödött. Mi történt Glenshire-rel? Mondta. Erőszak járvány. Meg tudták állapítani a kocsirend számát? Kérdezte. Nem, uram, de természetesen azonosítani fogjuk majd a motorszám alapján. Az illetékesek szerint minden 14-es. Amikor Sir Henry Clittering átment a Majestic halján, nem sok ügyet vetett az ott üldögélőkre. Gondolataiba feledkezett, mindazonáltal, mint ahogyan az már történni szokott, valamit öntudatlanul megjegyzett, ez a valami türelmesen várt sorára. Miközben felment a lépcsőn, Sir Henry azon töprengett, miért küldött barátja olyan sürgető üzenetet. Conway Jefferson nem az az ember volt, aki bárkit is sürgősen magához hivatott volna. Teljesen szokatlan dolognak kellett történnie, döntött el magába Sir Henry. Jefferson nem vesztegette az időt kertelésre. Örülök, hogy eljöttél, mondta. Edwards, kínálja meg Sir Henryt valami itallal. Ő le öregem. Gondolom, te nem hallottál semmit. A lapokban nincsen még semmi. Sir Henry növekvő kíváncsisággal rázta meg a fejét. Mi baj van? Gyilkosság, bele vagyok keveredve, és barátaid, a Bentley házaspár is. Arthur és Dolly Bentley? Clittering nem akart hinni a füleinek. Igen. Ugyanis a hullát az ő házukban találták meg. Conway Jefferson világosan és röviden elmondotta a tényeket. Sir Henry félbeszakítás nélkül hallgatta végig, mindkét férfi hozzá volt szokva ahhoz, hogy a lényegre összpontosítsa a figyelmét. Abban az időben, amikor a Metropolitan Police főbiztosa volt, Sir Henry közismert volt arról, hogy milyen hirtelen tapint a dolgok velejére. Különös ügy ez, közölte, amikor a másik befejezte az elbeszélését. Mit gondolsz, hogyan kerülnek Bentleyék bele? Ez az, ami aggaszt. Tudod, Henry? Valahogyan úgy látom, hogy az a puszta tény, hogy én ismerem őket, befolyásolja a dolgokat. Ez az egyetlen kapcsolat, amire gondolni tudok. Úgy tudom, hogy egyikük sem látta soha életben a lányt. Ezt állítják, és nincs okunk arra, hogy a szavukba kételkedjünk. Nem is valószínű, hogy ismerhették volna. Nos, nem lehetséges akkor az, hogy elcsalták a lányt, és a hulláját szándékosan barátaim házában hagyták? Azt hiszem, hogy ez túl bonyolult következtetés, mondta Clittering. De lehetséges, erősködött a másik. Igen, de nem valószínű. És tőlem mit kívánsz? Nyomorék vagyok, mondta Jefferson keserűen. Álcázom a tényt, nem vagyok hajlandó szembenézni vele, de most leteper. Nem tudok járkálni, ahogyan szeretnék, kérdéseket feltenni, dolgokat felderíteni. Itt kell ülnöm, és hálásnak kell lennem a tájékoztatásért, azokért a foszlányokért, amelyeket a rendőrség kegyesen közöl velem. Nem ismered véletlenül Melketet, a Redford Sheriff főkapitányt? De igen, találkoztam már vele. Valami megmozdult Sir Henry agyában. Egy arc és egy alak, melyet megjegyzett anélkül, hogy látott volna, amikor átjött a hallon. Egy egyenes hátú öreg hölgy, akinek ismerős volt az arca, összekapcsolódott a Melkettel való legutóbbi találkozásával. Azt akarod, hogy amatőr detektívezsit játszom, kérdezte. Ez nem az én szakmám. Éppen az a fontos, hogy nem vagy amatőr, mondta Jefferson. De már hivatásos sem vagyok, nyugdíjba mentem. Ez leegyszerűsíti a dolgokat, mondta Jefferson. Úgy érted, hogyha még mindig a Scotland Yardon lennék, nem dughatnám bele az orromat. Ez tökéletesen igaz. A mostani helyzetben, folytatta Jefferson, tapasztalatod feljogosít arra, hogy érdekeljen az ügy, és minden segítséget, amit felajánlasz, boldogan fogadnak. Nem etikettellenes, azt elismerem, mondta Kettering lassan. De tulajdonképpen mit akarsz, Conway? Kideríteni, hogy ki ölte meg ezt a lányt? Pontosan ezt. Neked magadnak fogalmat sincs róla. A legcsekélyebb sem. Sir Henry lassan mondta, valószínűleg nem fogsz nekem hinni, de van egy elsőrangú szakértőd titokzatos ügyek megoldásában. Jelenleg lennül a halban. Valaki, aki különbebben, mint én, és akinek minden valószínűség szerint van valami helyi tipje. Miről beszélsz? Lenn a halban, balról a harmadik oszlopnál ül egy öreg hölgy. Kedves, kiegyensúlyozott, tereglányos arca van, és olyan esze, amelyel felmérte és alaposan feldolgozta az emberi gyengeségek mélységeit. Marple kisasszonynak hívják, St. Mary Meadből való, amely másfél mérföld távolságra van Gussingtontól. Barátja Bentrayeknek, és ahol bűnről van szó, egyenesen felbecsülhetetlen. Jefferson összevont szemöldökkel bámult a barátjára. Tréfálsz, mondta nyomatékosan. Nem tréfálok. Éppen most beszéltél Melkettről. Legutóbb egy falusi tragédia alkalmával találkoztam vele. Egy lány állítólag vízbe folytotta magát. A rendőrség igen helyesen azt gyanította, hogy nem öngyilkosság történt, hanem gyilkosság. Azt hitték, hogy tudják, ki a tettes. Erre zavartan és habozva eljön hozzám ez a Marple kisasszony. Attól tart, mondotta, hogy nem az igazi tettest fogják felkötni. Nincsen bizonyítéka, de tudja, hogy ki követte el a bűntényt. Idead nekem egy darab papírt rajta egy névvel. És képzeld, Jefferson, neki volt igaza. Conway Jefferson még szorosabbra vonta össze a szemöldökét. Hitetlenkedve mormogott. Gondolom, női ösztön volt, mondta kételkedve. Nem. Az öreg hölgy nem annak nevezi. Azt állítja, hogy szakmai ismeret. És ez mit jelent? Használjuk ezt a rendőrségi munkában is, Jefferson. Adva van egy betöréses rablás, és mi következtetni tudunk arra, hogy ki követte el, mármint a hivatásosak közül. Megnézzük, hogy a betörők közül melyiknek ez a szokott munkamódszere. Ebből indulunk ki. Marple kisasszonynak érdekes, bár néha triviális hasonlatai vannak a falusi életből. Jefferson szkeptikus maradt. Mit tudhat egy lányról, aki színházi környezetben nőtt fel, és valószínűleg soha életében nem volt falun? Azt hiszem, erősködött Clittering, hogy lehetnek elképzelései. Marple kisasszony elpirult örömében, amikor Sir Henry odalépett az asztalához. Ó, Sir Henry, igazán nagy szerencse, hogy találkozom önnel. Sir Henry gálás volt. Én vagyok az, aki örülök ennek. Marple kisasszony pirulva suttogta. Igazán kedves. Itt lakik? Igen, itt lakunk, laknak. Bantriné is itt van, élesen pillantott a férfira. Hallotta már? Igen, látom, hogy már tud róla, ugye milyen szörnyű? Mit csinál itt Dalib Bentré? A férjével van? Nincsen. Természetesen egészen különbözőképpen reagáltak az eseményekre. Bentré ezredes szegény bezárkozik a dolgozószobájába, vagy lemegy valamelyik tanyájára, ha a kellemetlenség éri, tudja, mint a teknős béka. Behúzza a fejét, és azt reméli, hogy senki sem veszi észre. Dali persze egészen más természetű. Dali, mondta Sir Henry, aki jól ismerte öreg barátnőjét. Tulajdonképpen egész jól szórakozik, ugye? Hát, igen, szegény drágám. És ő hívta magát ide, hogy varázsolja neki elő a nyuszit a kalapból. Marple kisasszony nyugodtan válaszolt. Dali úgy gondolta, hogy egy kis környezetváltozás jót tenne, és nem volt kedve egyedül jönni. A férfi szemébe nézett, és egy kicsit rákacsintott. Persze az, ahogyan ön megfogalmazta a dolgot, teljesen igaz, és zavarba ejt engem, mert persze semmiben sem tudok segítségére lenni. Semmiféle elképzelés, semmiféle hasonlat a falusi életből. Még nem sokat tudok az egészről. Azt hiszem, ezen tudok segíteni. Bevonom a tanácskozásba, Marple kisasszony. Röviden elmondta a tényeket, Marple kisasszony élénk érdeklődéssel hallgatta. Szegény Jefferson úr, mondta. Igazán nagyon szomorú történek. Ezek a borzalmas szerencsétlenségek, az, hogy nyomorékan életben maradt, szörnyűbbnek látszik, mint ha ő is meghalt volna. Valóban, összes barátai azért a bátorságért csodálják, amelyel tovább élt, legyőzve fájdalmat, bánatot és testi nyomorúságot. Igen, ez csodálatra méltó. Az egyetlen, amit képtelen vagyok megérteni, a szeretetnek ez a hirtelen túláradása ezzel a lánnyal kapcsolatban. Persze lehet, hogy igen figyelemre méltó kvalitásai vannak. Nem valószínű, jegyezte meg Marple kisasszony csendesen. Maga nem hinné? Nem hiszem, hogy a lány jó tulajdonságainak ez bármi köze lett volna. Sir Henry tiltakozott. Jefferson igazán nem a féle undorító vénember. Nem, igazán nem. Marple kisasszony egészen elpirult. Egy pillanatig sem gondoltam. Amit mondani akartam, persze tudom, hogy nagyon ügyetlenül, az volt, hogy keresett egy helyes, vidám fiatal teremtést, akit a saját halott lánya helyett szerethet, és a lány rájött, hogy itt az ő nagy lehetősége. És minden kis dörzsöltségével megjátszotta. Tudom, hogy ez nagyon kegyetlenül hangzik, de már annyi ilyen esetet láttam. Például a fiatal szolgálólány esetét Harbottle úrral. Egy egészen egyszerű lány, de csendes, jómodorú. Harbottle nővérét elhívták, hogy egy haldokló rokon tápoljon, és amikor hazaért, a lány ott ült a szalomban, nevetett és beszélgetett, és nem viselte sem a kötényét, sem a szobalány bóbitáját. Hábatló kisasszony leszítte, és a lány szemtelen volt, aztán jött a nagy meglepetés. Hábatló úr közölte a nővérével, hogy most már elég régóta vezette a háztartását, és mostantól kezdve másképpen kívánja az életét berendezni. Micsoda botrány volt a faluban. Szegény Hábatló kisasszonynak távoznia kellett, és kényelmetlen bérelt lakásba költöznie, Eastbourne-ben. Az emberek mindenfélét pletykáltak, de nem hiszem, hogy bármiféle szerelmi kapcsolatról lett volna szó. Az öreg úr egyszerűen sokkal kellemesebbnek találta, hogy egy vidám, fiatal teremtés legyen körülötte, aki állandóan dicséri, hogy ő milyen okos és mulatságos, mint a saját nővére, aki folyton zsörtölődik a hibái miatt. Még akkor is, ha ez a nővér okosan, takarékosan vezeti a háztartást. Marple kisasszony pillanatnyi szünetet tartott, aztán folytatta. És azután itt volt Badger úr, a gyógyszerész. Mennyire oda volt azért a fiatal lányért, aki a kozmetikai részlegen dolgozott. Azt mondta a feleségének, hogy úgy kell vele bánniuk, mint a saját gyerekük lenne, és hívják meg, hogy lakjon náluk. Bedzserné persze egyáltalán nem lelkesedett ezért. Ha ez a lány legalább a saját társadalmi osztályába tartozott volna, egy barátjának a gyermeke, jegyezte meg Sir Henry. Marple kisasszony félbeszakította. Nem. Ez az ő szempontjából távolról sem okozott volna annyi örömet. Ez olyan, mint Cophetua a király és a kolduslány története. Ha valaki valójában fáradt, magányos öregember, és ha talán a saját családja elhanyagolja, pillanat szünetet tartott, akkor valaki olyat akar a szívébe fogadni, akit elbűvöl az ő csodálatos nagy lelkűsége. Elég melodramikusan fogalmazom, de remélem érti, mire gondolok. Az sokkal érdekesebb, az ember annyival nagyobbnak érezheti magát, jótékony uralkodónak. Az, aki a jó téteményt kapja, el lesz bűvölve. És ez jó érzés annak, aki ad. Szünetet tartott, azután folytatta. Badger úr, annak a lánynak, aki az üzletében dolgozott, néhány igazán fantasztikus ajándékot vásárolt. Egy gyémánt karperecet például. És egy nagyon drága rádiót lemezjátszóval. Kivette a bankból a spórolt pénze nagy részét, hogy a holmikat megvásárolhassa. Badgerné azonban, aki sokkal erélyesebb nő volt, mint szegény, hálbatlók kisasszony, tudja, a házasság segít, vette magának a fáradtságot, hogy egyet-mást kinyomozzon. Mikor Badger úr rájött, hogy a lánynak viszonya van egy igen ellenszenves lóversenyző fiatalemberrel, és elzálogosította a karperecet, hogy a fiúnak adja a pénzt, akkor kiábrándult belőle, és a dolog simán lezajlott. És következő karácsonykor egy szép brilliáns gyűrűt vett a feleségének. Kedves okos pillantása találkozott a férfiéval. Sir Henry töprengett, hogy vajon mindaz, amit az öreg hölgy elmesélt, valami tippféle akar-e lenni, megkérdezte. Azt akarja mondani, hogyha lett volna valami fiatalember Rabbi Keane életében, a barátom vele kapcsolatos viselkedése megváltozott volna? Lehetségesnek tartom. Gondolom, egy-két év múlva ő maga igyekezett volna férjhez adni, bár valószínűbb, hogy nem. A férfiak általában meglehetősen önzők. De abban biztos vagyok, hogy ha a Rabbi Keane-nek lett volna valami fiúja, óvakodott volna megemlíteni. És a fiatalember neheztelt volna emiatt. Azt hiszem, ez a legvalószínűbb feltevés. Tudja, feltűnt nekem, hogy az unoka nővére, az a fiatal nő, aki ma reggel Gassingtonban volt, határozottan dühös a halott lányra. Az, amit ön elmondott nekem, megmagyarázza, hogy miért. Kétségtelenül arra számított, hogy ebből az ügyből neki is haszna lesz. Elszánt fajtának tartja? Ez talán túl erős ítélet. Ennek a szegény lánynak meg kell dolgoznia a megélhetésért, és nem várhatjuk el tőle, hogy lelki kérdést csináljon abból, ha egy jómódú férfi és egy jómódú asszony, ahogyan ön leírja a Gaskell urat és Jeffersonnét, nem jut olyan komoly pénzösszeghez, amihez tulajdonképpen semmi különös erkölcsi joga nincs. Azt mondanám, hogy Turner kisasszony határozott akaratú, ambiciózus fiatalasszony jó kedéllyel és jó adag életkedvel. Egy kissé olyan, tette hozzá Marple kisasszony, mint Jesse Gordon, a pék lánya. Aval mi történt? Gyermekgondozónő volt, és feleségül ment a ház fiához, aki szabadságon volt itthon Indiából. Azt hiszem, kitűnő feleség lett belőle. Sir Henry igyekezett kigabajodni a szétágazó történetekből. Mit gondol? Van valami konkrét oka annak, hogy Conway Jefferson barátom hirtelen belebonyolódott ebbe a Cophetua komplexumba, ahogyan maga nevezi? Lehet, hogy volt. És pedig? Marple kisasszony kicsi habozott. Azt gondolnám, persze ez csak elképzelés, hogy talán a menye és a veje újra házasságot akartak volna kötni. Ez ellen csak nem tiltakozott volna. Természetesen nem. De nézze csak az esetet az ő szemszögéből. Borzalmas megrázkódtatás és veszteség éri. Persze a két fiatalt is. A három szeretteitől megfosztott ember együtt él, és a kapocs köztük a veszteség, amely mindhármukat sújtotta. De az idő, ahogyan szegény, drága anyám mindig mondta, nagy orvos, Gaskell és Jefferson né fiatalok. Anélkül, hogy tudatosodott volna bennük, talán nyugtalanná váltak, s olykor tehernek tartották már mindazt, amely a múlt bánatához köti őket. És így anélkül, hogy tudná az okát, Jefferson úr, egyszerűen úgy érzi, hogy elhidegültek iránta. Általában ilyesmiről van szó. Férfiak, hogy könnyen feltételezik azt, hogy mellőzik, elhanyagolják őket. Hajbatl úr is ezt érezte, amikor a nővére elutazott. Bedgeréknál az volt a baj, hogy az asszonyt nagyon érdekelte a spiritizmus, és állandóan szeánszokra járt. Meg kell mondanom, mondta Sir Henry szemreányúan. Nem tetszik nekem az, hogy maga mindnyájukat közös nevezőre hozza. Marple kisasszony szomorúan rázta meg a fejét. Az emberi természet nagyjából mindenütt egyforma, Sir Henry. Sir Henry kedvtelenné vált. Harbottle, Badger és szegény Conway. Nem szívesen keverek bele személyes motivumokat, de nem találna szerény személyemre is valami párhuzamot a faluban? Dehogy nem. Itt van például Bridge. Ki az a Bridge? Ő volt a főkertész a városházán. A legjobb kertész, aki valaha is ott dolgozott. Pontosan tudta, mikor lazsálnak a beosztott kertészek. Direkt ijesztő volt. Elboldogult három emberrel és egy kisinassal, és minden gondozottabb volt, mint korábban hat emberrel. A borsó virágai több első díjat nyertek. Most már nyugdíjba vonult, mint én, mondta Sir Henry. De még mindig vállal néha egy kis munkát, ha kedveli azokat, akik felkérik rá. Értem, mondta Sir Henry. Megint csak, mint én. Ez az, amit én most csinálok. Vállalok egy kis munkát, hogy segítsek egy régi baráton. Két régi baráton. Kettőn. Sir Henry nem egészen értette a dolgot. Azt hiszem, ön Jefferson úrra gondolt, mondta Marple kisasszony. De én nem őrá gondolok, hanem Bentley ezredesre és a feleségére. Értem. Élesen kérdezte. Ezért említette a beszélgetésünk elején Dolly Bentleyt, mint szegény drágámat. Igen. Dolly még nem döbbent rá a dologra. Én tudom, hogy miről van szó, mert több a tapasztalatom. Nézze, Sir Henry. Én úgy látom, hogy igen nagy lehetőség van arra, hogy ez a gyilkosság azon büntények közé tartozzék, amelyeket sohasem derítenek fel. Mint a brightoni kofferes gyilkosságok. De ebben az esetben Bentley házaspár számára ez teljes katasztrófát jelent. Bentley ezredes, mint a legtöbb nyugállományban élő öreg katona, természetellenesen érzékeny és nagyon megviselné, ha majd megváltozik róla a közvélemény. Egy bizonyos ideig nem fogja észrevenni, de azután csak rádöbben. Egy félrepillantás, itt egy mellénézés, ott meghívások, amelyeket visszautasítanak, kifogások, amelyekkel kitérnek előle, és azután lassanként minden világossá válik előtte. Visszavonul majd a csigaházába, rettenetesen elkeseredett és boldogtalan lesz. Szeretném megkérdezni, hogy helyesen értem-e, Marple kisasszony. Azért, mert a hullát az ő házában találták meg, az emberek azt fogják gondolni, hogy valami köze van ehhez az ügyhöz. Természetesen. Semmi kétségem nincsen afelől, hogy már most is azt mondogatják. És egyre inkább azt fogják pletykálni. Mindenki kerülni fogja a Bentley házaspárt. Ezért kell kideríteni az igazságot, és ezért voltam hajlandó idejönni Bentley nével.